Istennek az a szent ígéje, testvérek, amely megszólított engem erre a mai Isten tiszteletre készülve, és amely által hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a mi Urunk Istenünk ezen a délelőttön. Írva található az előbb is felolvasott szent helyen, a Krónikák első könyvének a 17. részében, a 10. versben így. Az Úr akarja a te házadat építeni. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnapon is a református bibliaolvasó vezérfonalunk napi ószövetségi szakaszát szólaltattam meg itt előttetek a gyülekezet közösségében, amelyből akkor arról értesültünk, hogy miként lett Dávid király a mindenható és örökké való Isten kegyelméből, egy egyszerű pásztor fiúcskából Izrael népének a pásztorává. A mai igényben, a Krónikák első könyvének a 17. részében pedig már arról olvasunk, hogy ott van ő a jeruzsálemi palotájában, és azt gondolja magában ez a Dávid, amit aztán Nátán prófétával meg is oszt, hogy megépítem én az Úrnak a házát. Mert már annyi mindent kaptam tőle, és én is szeretnék adni valamit neki, én is szeretnék tenni valamit ő érte. És ekkor ezen a ponton Isten valami nagyon fontosat tanít Dávidnak, amely így hangzik, nem te építesz nekem házat, hanem én építek neked házat. Mi sokszor azt gondoljuk, kedves testvérek, gyarló emberként, hogy nekünk kell házat építeni az Istennek. Akár szó szerint kell nekünk egyházi infrastruktúrát biztosítani az Úristen számára, akár átvitt értelemben mi vagyunk azok, akiknek az erőfeszítéséből kell, hogy épüljön a közösség. Isten azonban megmutatja, hogy előbb mindig ő épít minket, mint hogy mi bármit is tennénk. Paradox ez a helyzet, ami itt áll előttünk, nem kis ellentmondás feszül ebben a történetben, különösen, hogyha hozzátesszük ehhez még azt is, hogy Dávid alapvetően jót akar. Abszolút jó szándék vezeti őt. Azt mondja Nátánnak, nézd, én egy cédrus palotában lakom már, az Úr szövetség ládája viszont még mindig sátorlapok alatt. És mégis Isten egyértelműen kijelenti, hogy nem, te építesz nekem házat, én építek neked házat. Gyertek most, kedves gyülekezet, vizsgáljuk meg, hogy mi mindent tanít, üzen nekünk ez a 3000 éves történet, ehhez hívjuk Isten lelkét segítségül. Először is azt látjuk benne tehát, hogy Dávid király házat akar építeni az Istennek, mert észrevesz egy fontos különbséget, ami a következő, nekem van házam, az Istennek pedig nincs. Pontosabban fogalmazva, én már egy gazdagon díszített palotában lakom, amely egy állandó épület, az Isten tiszteletének helye pedig egy sokkal egyszerűbb mobil épület, egy sátor, egy elbontható sátor, amely a pusztai vándorlás idején nyilvánvalóan praktikus volt, de most már szinte méltatlan az Úristen dicsőségéhez és szentségéhez, különösen is a királyi palotával összehasonlítva. És nem csupán észreveszi ezt a különbséget, hanem azt mondja erre, hogy ez így nem mehet tovább. Ezen nekem változtatni kell. Figyeljétek meg azt, testvérek, hogy ebből a gondolatból kiolvasható a szolgáló emberi lélek egyik legnagyszerűbb és legszebb indítéka. Az a kérdés, tudnélik, hogy mit tehetnék én az Úristenért? Amikor az ember már nem csak kapni akar az Istentől, hanem tettre kész, szolgálatra kész, és vissza akar valamit adni hálából az élő Isten dicsőségére, akkor eljut eddig a kérdésig, hogy mit tehetnék én az Úr Istenért. És egyetlen percig sem gondolom, és ne gondoljátok ti sem azt a szakaszt olvasva, kedves testvérek, hogy ez Istennek ne volna kedves gondolat. Nem is utasítja el itt, ha megfigyeljük Dávid szívének ezt a jó szándékát, sőt, majd később kiderül az is, hogy Dávid valóban aktív részesévé válik a templom épület előkészületeinek, építőanyagok beszerzésével, tervek előkészítésével, a megfelelő szakemberek kiválasztásával, kijelölésével. Erről szólnak majd a következő fejezetek. Csak éppen nem úgy lesz a részesévé, és nem akkor, ahogyan azt ő eredetileg elképzelte. Az első üzenetünk tehát a következő ezen a mai Isten tiszteletünkön, szeretett gyülekezet. Lehetnek nekünk kiváló terveink, nagy álmaink az egyházban, a gyülekezetben, az egyéni hitéletünkben is akár. Előfordulhat, hogy valamit szeretnénk felépíteni, akár szó szerint, akár lelki értelemben vett építkezésről legyen is szó, vagy hasonlóképpen szeretnénk valamit megújítani, akár az infrastruktúrában, akár megint csak átvitt értelemben, akár emberi kapcsolatokat szeretnénk megújítani, vagy szeretnénk valamit rendezni. És miközben biztos vagyok benne, hogy az Úristen nem is nézi rossz szemmel a mi ilyen jellegű igyekezetünket, tetrekészségünket, tenni akarásunkat, azonban a kérdés mindig az ezekben, hogy vajon úgy és akkor akarja-e ő is, ahogyan és amikor mi akarjuk ezeket véghez vinni. Éppen ezért még a legkiválóbbnak tűnő célok előtt is meg kell őt kérdeznünk. Valójában te akarod-e, és így akarod-e ezt, Urunk? És valóban most akarod-e ezt véghez vinni? Vagy csak mi gondoljuk úgy, hogy ezt most kellene? És valóban ezt várod-e tőlem, akár személy szerint, Uram Istenem, vagy valami mást? És vigyázzunk, testvérek, és kérjük Urunkat, hogy irgalmazz nekünk, mennyei Atyánk, nehogy akkor mozduljunk és buzgolkodjunk, amikor pedig te azt szeretnéd, hogy mi veszteg maradjunk, és ugyanakkor meg nehogy akkor tétlenkedjünk, amikor viszont feladatokkal bíznál meg bennünket egy-egy területen, hogy most ezt megtegyük, elvégezzük a te dicsőségedre. Mert amint látjuk, testvérek, Isten itt megfordítja Dávid gondolatát is, még Dávid király életében is lehetett ilyen, hogy nem te építesz, én építek. És erre figyeljünk most másodszor, micsoda a kontraszt ez. Dávid azt mondja, hogy majd én adok valamit az Istennek, az Isten viszont azt mondja neki, nem, én adok, még mindig csak én adok. Még egyszer mondom, Dávidban nem volt semmi rossz szándék. Ez nem a gőgös vagy nagyképű ember szavait, hogy na majd én adok valamit az Isten dicsőségére, vagy az Isten ügyére, mert úgymond még rám szorul az Úr is, én rám van szüksége, az én segítségemre, az én javaimra, az én bölcsességemre. Nem egyszer láttam már sajnos ilyet az egyházunkban is, vagy az egyházunk perifériáján lévő részéről, ilyen nevetségesen fölényeskedő, pökhendi emberi magatartást, akik így adakoztak, vagy így adtak nagyobb összeget akár egy-egy építkezésre, bár ne tették volna. De akár az egyház fenntartást is tapasztaltam, hogy volt, aki így fizette be, majd én segítek az egyháznak, mert rám van szüksége, meg én megtehetem, mert nekem van miből adnom, adakoznom. És megkísérthet ez bennünket is, ez a gondolat, testvérek, nem feltétlenül csak az anyagiak terén, hanem akár oly módon is, hogy az én bölcsességemre van itt most szükség, az én szolgálatom nélkül itt nem mennének előrébb a dolgok, én kellek most ehhez. ez a Dávid nem ilyen ember volt, inkább csak azt érzem vele kapcsolatosan, hogy átélte, a mindenható Isten már felemelt engem, és meggazdagított engem, és arra adta az én gazdagságomat és az én hatalmamat, hogy most visszaadjak neki valamit ebből. Mert mind van, amit ne tőle kaptam volna, és most már bizonyosan eljött az ideje annak, hogy én következzek, és én tegyek az Úrért. De az Úristen azt mondja neki, hogy nem. Dávid, nem jött el az ideje ennek, előbb még alázatot kell tanulni, be kell látni, hogy semmi hatalmad nem volna nélkülem, sőt, semmi a te hatalmad az enyémhez képest, és be kell látnod, hogy ugyanígy semmi a te gazdagságod is az enyémhez képest. Ne bízd el magad, mert még mindig te vagy az, és te is leszel az a jövőben is, aki rám szorulsz, és ez nem fordítva van. Ezt észre kell venned, kedves Dávid király, te még mindig ugyanaz az esendő, gyarló, porszem ember vagy, aki pásztor fiúként is voltál. És meg kell tanulnod azt is, hogy még mindig az én kegyelmemből élsz. És ezt kell nekünk is megtanulni, kedves testvérek, újra és újra, hogy függetlenül attól, hogy milyen anyagi javakkal rendelkezünk mi, vagy milyen tudásnak, ismereteknek vagyunk a birtokában, és milyen lehetőségek adódnak a számunkra az életünk során, valójában a hívő keresztény élet az sohasem arról szól elsősorban, hogy én mit teszek az Úrért, hanem arról, hogy a mindenség Ura mit tett és mit tesz én érettem. És ugyanígy az a hiteles keresztény bizonyságtétel is, amikor valaki nem azt hangsúlyozza szüntelenül, hogy én már mennyi mindent tettem, vagy éppen mi mindent teszek az Úrért, hanem az a hiteles keresztény bizonyságtétel, amelyik azzal dicsekszik, hogy ő mit tett én érettem. Hogy honnan emelt ki engem az én Uram Isten, milyen mélységekből hozott ki engem, hogy a megpróbáltatásokon hogyan vezetett keresztül engem, hogy mennyi segítségét és ajándékát tapasztaltam egyik vagy másik nap, és ezeket fölsorolni és számba venni sem tudnám. Mi természetesen szolgálunk, testvérek, építünk, dolgozunk, fáradozunk az Úr ügyért, vállalunk feladatokat, olyan jó tudni azt nekem is itt ebben a gyülekezetben is, és már így néhány nap után is megtapasztalni, hogy itt a presbiterek mennyire aktívan szolgálnak, hogy be vannak osztva vasárnapról vasárnapra, és fölsorolni sem tudnám, hogy mennyi szolgálatot végeznek. Valaki, aki a beosztást készítette, leírta nekem, hogy mi minden történik itt az istentiszteletet megelőzően, amíg én Fűzfőn vagyok, és ezért végtelenül hálás is vagyok. És szolgálnak mások is, nem csak a presbiterek, kántorok, ifjúságvezetők, gyermekistentiszteletet tartó szolgálók, és az épületek sem csak felújítva lettek, hanem megvannak töltve tartalommal, és sokak fáradozásának köszönhetően fantasztikus, hogy mennyire rendben vannak tartva, karban vannak tartva a jó gazda gondosságával, és higgyétek el azt, testvérek, hogy ez sajnos nem természetes a református gyülekezeteink egy jelentős részében. De mármennyire is dicséretre méltó a mi emberi szolgálatkészségünk, akár lelkészként, akár presbiterként, akár gyülekezeti tagokként, mégis mindig hozzá kell ehhez tenni azt, hogy mindez csupán válasz arra a mi részünkről, amit az Úristen már megtett értünk. Azért tesszük, mert átéltük az ő megváltó szeretetének a csodáját. És mert annyi mindent kaptunk tőle már eddig is az életünkben, és kapunk tőle naponként is érdemtelenül valójában. Dávidot is emlékezteti az Úristen, ezt látjuk itt, hogy én hoztalak el a legelőről, a junyáj mellől, veled voltam mindenütt, én szereztem neked nevet. Vagyis mielőtte Dávid bármit is építettél volna, Sőt, mielőtt ez akár csak a te gondolatodban is fölmerült volna, hogy majd építesz nekem valaha, én már akkor építettelek téged. Az elhívás az nem a te ötleted volt, hanem én munkáltam azt. A szolgálat, amelybe beleálltál, az nem tőled jött, hanem én állítottalak bele abba. És a jövő sem a te kezedben van, hanem elsősorban az enyémben. Tehát a második gondolatunk, testvérek, ez ma, hogy bármilyen szolgálatban is munkálkodunk mi az egyházban, nem mi vagyunk azok, akik építkezünk az Úrnak, hanem valójában ő az, aki épít bennünket, lelki értelemben is, egyen-egyenként is, a családjainkat is, a gyülekezeti közösségünket is, és az ő egész Anya Szent Egyházát. És végezetül még egy nagyon fontos üzenetet fedezhetünk fel ebben a mai igényben, kedves testvérek, szeretett gyülekezet, erről szeretnék még röviden szólni, mégpedig azt, hogy az Úristen sokkal hatalmasabb házat épít, mint amit mi emberek valaha is fel tudnánk építeni. Vegyük észre, hogy aminek az ígéreteit ebben a mai szakaszunkban megszólal, az sokkal nagyobb és hatalmasabb annál, mint amit akár Dávid király, akár majd később a fia Salamon, vagy akár a valaha világon élt leggazdagabb, legbefolyásosabb emberek el tudnának érni, vagy fel tudnának építeni. Amikor Isten azt üzenít Dávidnak Nátán prófétával, hogy az Úr akarja a te házadat építeni, akkor nem egyszerűen valamiféle épületre gondolunk mi itt ez alatt. De még csak nem is a királyi dinasztiát kell, hogy értsük a Dávid házán, mint ahogyan nem is csak az ő utódjára, azaz Salamon személyére asszociálunk, amikor itt áll előttünk ez az ígéret, hogy a te fiad épít nekem házat, én pedig megerősítem az ő trónját örökre. Különösen ez az örökre kifejezés az, ami azt gondolom, hogy beszédes lehet. Salamon trónja egyáltalán nem tekinthető, nem hogy örökkévalónak, de még emberi lépték szerint tulajdonképpen hosszú távúnak sem volt mondható, hiszen hozzánk hasonló gyarló emberként, halandó emberként mindössze néhány évig élt és uralkodott, másrészt pedig az uralkodását követően viszonylag hamar, rögtön ketté szakadt az ő országa, és az Észak-Izrael kb. 200 év után az asszír birodalom hódításának lett az áldozata, a déli Júda pedig mintegy 350 évvel később a babiloni hódítás miatt semmisült meg. Van azonban valaki más is, testvérek, akit a leszármazása miatt a Dávid fiaként ismerünk, a Dávid fia megszólítás illeti meg őt, és mi már tudjuk azt, hogy ő az, akiről itt valójában szó van ezekben az ígéretekben. Ugyanakkor én hiszem azt, testvérek, hogy nem csupán mi a késői utódok tudhatjuk ezt, a Krisztus után élő keresztény közösségek tagjai, hanem maga Dávid király is megsejtett, sőt, talán tudott is teljes bizonyossággal ebből valamit. Hiszen így fogalmaz itt ennek a szakasznak a végén, felismerve a Salamonon messze túlmutató ígéretet, hogy a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, Uram, és megmutattad nekem azt az embert, akit még nálam is magasabb méltóságra emelsz majd. Mit is mondhatna még Dávid, ha ennyire megtisztelted szolgálat? Igen, testvérek, ami Urunk Jézus Krisztusban, és ő általa, mi Urunk Jézus Krisztusban, és ő általa építi ezt a sokkal hatalmasabb házat, ami mennyei atyánk, az ő egyházát, amelynek ő a feje, ő a vezetője, és amelyben arra méltat bennünket, hogy a munkatársaivá emel minket, bevon ebbe a szolgálatba, de sosem szabad azt gondolnunk, azt képzelnünk egyetlen pillanatig sem, hogy mi vagyunk azok, akik az épülést előmozdítjuk, elvégezzük. Ő az, aki épít, Mi tudjuk ezt sajnos hátráltatni, tudjuk ezt, ami épülne, bomlasztani, rombolni a bűneinkkel, az engedetlenségünkkel, az önfejűségünkkel, vagy pedig tudjuk segíteni csendes, alázatos, engedelmes, szorgalmas munkával, hozzáállással, lelkülettel. De a növekedést, az épülést, azt mindenkor, ami Urunk Jézus Krisztus adja, mert nem mi, hanem Krisztus építi az ő egyházát. A gyülekezet jövője tehát nem attól függ, hogy milyen egy-egy lelkésze, vagy mennyire ügyes az adott presbitérium, mennyi pénze van a közösségnek, mennyi és milyen épületekben tarthatják meg az alkalmakat, hanem hogy azt vajon Krisztus építi-e az ő lelkének munkálkodása által, vagy sem. Befejezem most már az ige hirdetésemet, testvérek, azzal, hogy pillantjunk még röviden ennek a fejezetnek a végére, ahol Dávid az imádságában már, lássuk meg, egészen másképpen beszél, mint ahogyan a fejezet elején beszélt Nátánnal. Nem megsértődik, nem méltatlankodik, nincs ilyen hang az ő imájában, nem azt mondja, hogy hát Uram, én jót akartam, én csak építeni akartam neked, és te nem engedted, miért? Hanem azt mondja, ki vagyok én, Uram Istenem, és mi az én házam népe, hogy eddig eljuttattál. Figyeljétek meg, hogy micsoda hallatlan változás ez, ami végbe megy az ő lelkében. Nyoma sincs már annak a hozzáállásnak, hogy nézd, Nátán, én most mit szeretnék tenni az Istenért, hanem helyette megszületik ez a szívében, hogy nézd, Uram, mit tettél velem, meddig eljuttattál, és még mi mindent ígérsz. A mi szolgálatunk is akkor kerül a helyére, és akkor lesz igazán áldásossá, testvérek, amikor már nem azt nézzük, hogy mit akarunk mi építeni az Úrnak, hanem rácsodálkozunk arra, amit az Úristen már felépített bennünk és közöttünk. És mivel az Úr Jézus Krisztust ajándékozta nekünk a mi megváltásunkra és a mi szívünkbe, és a mi egyházunk fejévé, mennyivel hatalmasabbat épített ő, és épít továbbra is, itt is, ezen a helyen is, a Krisztus lelke által, mint amit mi valaha is a saját erőnkből fel tudnánk neki építeni. Legyen áldott ezért az ő háromszor szent neve, hogy legyen, ám nem.